Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyve 40. részének második versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Azt állítják, hogy amikor tartozás vagy jelzálog volt Izraelben egy házon, akkor ezt leírták egy lapra, egy jogi dokumentumra, és kitették az ajtófélfára, hogy minden szomszédja és barátja megtudja, hogy jelzálog van azon a helyen. Egy másik példányt megtartott az, akié volt a jelzálog. Amikor az adósságot kifizették, a második példányt is odaszegezték a másik ajtófélfára, hogy mindenki láthassa, hogy az adósságot kifizették. Ez a jelentése annak, hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Jeruzsálem bűneiért megtörtént a fizetség azáltal, aki a kapukon kívül szenvedett. Ez Isten bánásmódjának két képe. Az egyik bemutatja, hogy miként bánt népével az Ószövetségben, és a másik, hogy miként bánik velünk ma. Valójában ez különíti el a kereszténységet az összes pogány vallástól és a mózesi törvénytől. A különbség mind benne van abban a kis szóban, hogy engesztelés. A pogány vallásokban az emberek viszik az áldozatukat isteneikhez, hogy kiengeszteljék azokat, és ez az engesztelés jelentése. Sokan azt gondolják, hogy ez azt jelenti a Biblia szerint, hogy tenniük kell valamit, mert Isten haragszik, hogy megnyerjék őt maguknak. A pogány vallásokban az emberek mindig tesznek valamit, mert isteneik mindig dühösek, és nehéz velük kijönni. Az érzéseiket könnyen megháborítják, és nem nagyon barátságosak. Tény, hogy a bűn, az ember bűne elidegenítette őt Istentől, de Isten tett valamit. Ma Isten engesztelést ad. Nem kell semmit sem tennünk azért, hogy megnyerjük. Az engesztelés Isten felé irányul, a megbékélés mi felénk. Isten minden szükségeset megtett. Ma azt kéri tőlünk, hogy béküljünk meg Istennel, nem pedig azt, hogy tegyünk valamit megnyerése érdekében. Isten már a mi oldalunkon áll, ezt tette Jézus Krisztus értünk a kereszten. Csak el kell fogadnunk, amit Krisztus elvégzett. Ez a vigasztalás szó az elveszett világnak ebben a korban. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Ézsaiás könyve, 40. rész, 3. vers. Mind a négy evangéliumi író, Máté, Márk, Lukács és János idézi ezt a verset, keresztelő Jánosra alkalmazva. Mivel négyszer jelenik meg az Új Szövetségben, nem érvelek mellette. Azt mondom, hogy ez keresztelő Jánosra utal mindenképpen. Emelkedjék föl minden völgy, hűjjedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Ézsaiás könyve, 40. rész, 4., 5. és 6. vers. Lukács ezt keresztelő Jánosra alkalmazva idézi. Elszárad a fű, elherbad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elherbad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Ézsaiás könyve, 40. rész, 7. és 8. vers. Az embert a mező füvéhez hasonlítja. Az a kérdés, hogy miként lehet vigasztalás az, Ha emlékeztetnek minket arra, hogy olyanok vagyunk, mint a fű. A fű nagyon szép tavasszal az esős időszakban, de nem sok hét múlva, amikor a nap állandóan süt néhány napon át, kezd elszáradni és meghalni. Az ember éppen ilyen. Talán azt mondod, hogy ebben egyáltalán nincs vigasztalás. Mégis van. Az ember törékeny, gyenge, de Isten igéje erős, bizonyos és biztonságot ad. Isten igéje a mi rejtekhelyünk, alapunk, amire építhetünk. Az ige a mi kardunk és erős tornyunk, védelmünk, biztonságunk és menedékünk. Péter első levele első részének 23., 24. és 25. versében ezt olvassuk. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Csak az evangélium ad örök életet az embernek, aki természetes módon csak átmeneti teremtmény ezen a földön. Figyeljük meg a következő csodálatos üzenetet. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek! Ézsaiás könyve, 40. rész, 9. vers. Az örömhír az evangélium, és keresztelő János örömhíre az, hogy itt van Istenetek. Amíg nem láttuk Jézus Krisztust, mint Isten testben történt megjelenését, valójában még nem láttuk őt. Oda kell mennünk hozzá, nem csak mint emberhez, hanem mint Istenhez. Ő Immánuel, Isten velünk van. Ha ő csak ember, akkor nem lehet az én megváltóm. De ő Immánuel, ő az én megváltóm. Milyen csodálatos ez az igazság. Az én Uram, az Úr jön hatalommal. Karja uralkodik. Vele jön szerzeménye. Előtte jön, amiért fáradozott. Ézsaiás könyve, 40. rész, 10. vers. Ézsaiás általánosságban összevonja Krisztus első és második eljövetelét. Ez a vers előre tekint második eljövetelére. Valójában az evangélium mind az első, mind a második eljövetelt magában foglalja. Hajlunk arra, hogy mellékvágányra térjünk, és Krisztus első eljövetelére vagy második eljövetelére helyezzük a hangsúlyt. Hangsúlyozzuk mindkét eljövetelét, ami az evangélium teljessége. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Ézsaiás könyve, 40. rész, 11. vers. Az Úr Jézus fölvette a pásztor címet, amikor először eljött. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. János evangéliuma, 10. rész, 11. vers. Ezt is mondta. Leteszem életemet a juhokért. A következő vers bevezeti azt a szakaszt, ami beszél Istennek, mint teremtőnek a nagyságáról. Kimérte meg markával a tenger vizét? Kimérte meg arasszal az eget? Kimérte meg vékával a föld porát? Kitette mérlegre a hegyeket, és mérleg serpenyőbe a halmokat? Ézsaiás könyve, 40. rész, 12. vers. Kitette mindezt? Kezdjük azzal, hogy amikor az ember kijut az űrbe, akkor nincs semmi súlya. Kimérlegel minket? És hol végzi a mérlegelést? Ez a vers arra ösztönöz, hogy énekeljem el ezt az éneket, amelyik így kezdődik. Nagy Istenem! És a refrénje pedig ez. Mi nagy vagy te! Mi nagy vagy te! Ki irányította az Úr lelkét? Ki volt tanácsadója, aki oktatta? Kivel tanácskozott? Ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra? Ki tanította tudományra? És ki oktatta értelmes cselekvésre? Ézsaiás könyve, 40. rész, 13. és 14. vers. Istenhez nincs hasonló, és ő nem fordulhat tanácsért senkihez sem. Valaki felvetett egyszer egy kérdést. Mi az, amit te láttál már, de Isten még sohasem látott? A válasz nagyon egyszerű. Isten még sohasem látott önmagához hasonlót. Én látok minden nap. Kihez hasonlíthatnátok az Istent? És hogyan készíthetnétek el képmását? Ézsaiás könyve, 40. rész, 18. vers. Mi nagyon keveset ismerünk. Annyit tudunk, amit Isten kijelentett nekünk az ő igéjében, és nem gondolom, hogy már mindent elmondott. Kezdjük azzal, hogy még azt sem tudjuk fölfogni, amit már elmondott. Ézsaiás szembeállítja Istent a bálványokkal. Kihez hasonlítanátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? Nézzünk körül, és lássuk meg arcképét. Személyesen én nem sokat törődöm Jézus arcképével, mert az nem Jézus arcképe. Nem lettem nagyon népszerű, amikor ezt kijelentettem. Azok az üzletek, amelyek árusítják ezeket a képeket, és az emberek nagyon szentimentálisan azt gondolják, hogy szörnyű vagyok. De barátom, nincs szükségünk az ő ábrázolására. Egyetértek az idős skót filozófussal, aki valamikor ezt mondta. Az emberek sohasem gondoltak arra, hogy Jézusról képet fessenek, amíg nem veszítették el jelenlétét a szívükből. Itt van az első eléggé ironikus támadás, amit Ézsaiás a bálványimádás ellen intéz. A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal és ezüstláncot forraszt hozzá. Ézsaiás könyve, 40. rész, 19. vers. A gazdag ember nagyon díszes bálvány készített. Neki gazdag istene van. Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, mely nem inog. Ézsaiás könyve, 40. rész, 20. vers. A szegény csak durva bálványt csináltathat, kifaragtatja egy darab fából. Mennyire durva bálványimádás ez? Hát nem tudjátok? Nem hallottátok? Nem mondták el nektek régtől fogva? Nem magyarázták meg a föld alapozását? Ézsaiás könyve, 40. rész, 21. vers. Végtelenül nevetséges, ha valaki valamilyen ostoba bálványhoz hasonlítja Istent. Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint lakósátrat. Ézsaiás könyve, 40. rész, 22. vers. Az Ószövetség nem tanította, hogy a föld lapos, hanem a Kolumbusz korabeli tudomány tanította ezt az elméletet. Az úgynevezett tudósok nem törődtek Isten igéjével abban a korban, és valamit eltévesztettek. Azt hiszem, a tudósok ma is eltévesztenek valamit. Világosan kijelenti ez a vers, hogy a Föld az űrben van, ami még egy nagyobb univerzumhoz tartozik, és hogy Isten trónja jóval távolabban attól, hogy a leghatékonyabb teleszkóppal fölkutathassuk az űr végtelen mélységeit. Mindennek fényében Isten azt mondja, hogy vizsgáljuk meg tanítását. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Ézsaiás könyve, 40. rész, 27. vers. Isten ismeri övéinek a nehézségeit és problémáit. Ha az övéi vagyunk, akkor ő képes lecsillapítani az élet viharait, de néha oktatja övéit a vihar által. Amikor viharba kerülünk, ahelyett, hogy csak ülnénk, sírnánk és bírálnánk Istent, miért nem tekintünk körül, és jövünk rá, hogy milyen leckét akar nekünk megtanítani? Isten nem enged minket viharokba és próbákba csak akkor, ha azzal valamit közölni akar velünk. A tanulság talán ez. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a fölkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Ézsaiás könyve, 40. rész, 28. vers. Nagy Istenünk van. Ő sohasem fárad el. Ő nem hasonlít az emberhez. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás könyve, 40. rész, 30. és 31. vers. Három fokozatú hatalom van itt, és számos igemagyarázó a keresztény növekedés három fázisához hasonlítja ezt, amiről a János első levele második részének 12., 13. és 14. versében van szó. A növekedésnek ez a három fokozata a következő. A fiatal keresztény fölemelkedik, mint a sas. A felnőtt keresztény fut. Az érett keresztény jár. Ez emlékeztet egy fekete prédikátorra, aki nagyon csodálatos prédikációt mondott, és többek között ezt hangsúlyozta. Testvérek, ennek a gyülekezetnek járnia kell. Az egyik diakónus ezt felelte. Ámen. A prédikátor folytatta. Testvéreim, ennek a gyülekezetnek futnia kell. A diakónus így válaszolt. Halleluja. Aztán megint mondta. Testvérek, ennek a gyülekezetnek repülnie kell. A diakónus kiáltotta. Ámen! Halleluja! Aztán a lelkipásztor így folytatta. Az pénzbe kerül, ha azt akarjuk, hogy ez a gyülekezet repüljön. Erre a diakónus így válaszolt. Hagyjuk akkor, hogy járjon, testvér! Hogy járjon! Barátom, tekintet nélkül arra, hogy ki vagy, ha Istennel együtt akarsz járni ezen a földön, az neked kerül valamibe. De Isten megadja az erőt bármilyen helyzetben. Ha erőre van szükséged a járáshoz, akkor megadja az erőt. Ha erőre van szükséged a repüléshez, akkor azt is megadja. Ez csodálatos fejezet, ami beszél Istennek, ami teremtőnknek a vigasztalásáról, aki a mi megváltónk, és ami megtartónk. A 41. fejezet folytatja a 40. rész gondolatát, amikor hirdeti Isten nagyságát. Itt a hangsúly nem Istenre, mint teremtőre helyeződik, hanem inkább azt világítja meg, ahogyan Isten bánik az emberrel. Isten nagyságát mutatja be mind a teremtett világ, mind az emberi történelem. Ebben a 41. fejezetben vannak olyan gondolatok, amik talányosak. Úgy tűnik, mintha a háttérben a profécia állna, de az a gondolat, hogy Isten védelmezi és átvezeti az ő népét a világon, ami veszélyekkel és buktatókkal jár, ezért a vigasztalás itt Isten gyermekének szól. Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje! Jöjjenek ide, azután beszéljenek, szálljunk perbe egymással. Ézsaiás könyve, 41. rész, 1. vers. Az emberiség egész világa az ítélet felé tart. Kiderül a különbség a fény és a világosság, Isten és a mammon, a hit és a hitetlenség között. Isten felszólítja az egyéneket, hogy forduljanak hozzá, és fogadják el az általa felajánlott üdvösséget. Isten irgalmas. Ő nem követel tőlünk semmit. Egyszerűen kéri, hogy fogadjuk el a tőle jövő kegyelmet és üdvösséget. Ki indította el napkeletről azt, akinek léptei győzelem kíséri? Ki adja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon le? Orrá zúzza őket fegyvere, íja előtt szétszóródnak, mint a polyva. Ézsaiás könyve, 41. rész, 2. vers. Ki indította el napkeletről azt, akinek léptei győzelem kíséri? Ez erőteljes kifejezés. Egyesek szerint ez homályos leírása Círusznak. Círuszt hamarosan említi név szerint, de ez még nem az a hely. Azt hiszem, hogy a szó lényegében a minőségre mutat, az igazságra, és nem a személyre. Utalás lehet ez az igazság uralmára, amit Krisztus hoz létre a földön. Ezt a gondolatot kifejlesztve találjuk ebben a szakaszban. Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak. Légy erős! Ézsaiás könyve, 41. rész, 6. vers. Mivel Isten eljön, hogy megszüntesse a gonoszságot, és helyreállítsa az igazságot, akik rendben vannak Istennel, azoknak van okuk a bátorságra. Van reménye annak az embernek, aki bízik Istenben. Nem kell aggódnia a jövő miatt. Imádkozzunk! Uram Istenem! Mindenható Atyám, köszönöm, hogy bízhatom benned minden helyzetben, mert te mindig megmutatod a kivezető utat, és megadod az erőt a továbbhaladáshoz. Add, hogy ezután is csak rátekintsek a te igédre, és elfogadjam vezetésedet a Szentlélek által, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.